ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit, templomunkban levőket és a távolról minket követőket és Isten igéjét hallgató testvéreket is. Isten lelke tegye gazdaggá a mai együtt ünneplésünket. Énekeljük testvérek kezdőnekül a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. rész első versétől kezdődően. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. rész első versétől hallgassuk Isten igéjét. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint aki okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint azt Isten adta kinek-kinek a hit mértéke szerint. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írás, magyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszét gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 358-as énekünket. A 358. ének mind négy versét énekeljük. A 358-as ének így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Nagy királya, magasztalunk téged, terjed neved redicsére. Mulandó és gyarló, életünk adja.
Imádkozzunk, testvérek! Mindenségnek hatalmas Ura, teremtő, megváltó Istenünk, hálaadással köszönjük neked a te irántunk való hűségedet. Köszönjük, hogy folyamatosan törődsz a mi életünkkel, annak fenntartásával. Köszönjük, hogy nem csak biológiai létünkről gondoskodsz. Köszönjük hálaadással, hogy lelkünket is folyamatosan táplálod. Bocsásd meg, hogy gyakran elhanyagoljuk a mi életünknek ezt a fontos részét. Mert gyakran fontosabbnak tartjuk a láthatókat, a tapinthatókat, a megragadhatókat, holott nagyon jól tudjuk, hogy sorra minden kihull a kezünkből, akár csak a homokszemek. Istenünk, te tudod azt, hogy milyen nehéz nekünk ráhangolódni a láthatatlan, mégis valóságos mennyei dimenzióra. Ezért köszönjük, hogy Jézus Krisztusban testté lettél, hozzánk hasonlóvá lévén kivéve a bűnt. És köszönjük, hogy vállalta a mi földi poros útjainkat, vállalta az embertesttel járó minden nyomorúságot, fájdalmat, megpróbáltatást, vállalta azt a borzalmas szenvedést, amiben nekünk soha nem lehet részünk, hiszen ő testében, lelkében elhordozta mindnyájunk bűnének büntetését. Istenünk, köszönjük, hogy átokká lett érettünk azért, hogy fölszabadíts minket saját bűneink következményétől, attól a súlyos átoktól, ami ránehezedett az engedetlenség nyomán az első emberre. Istenünk, köszönjük neked, hogy te átok helyett áldást akarsz adni rejánk. És köszönjük, hogy ezért tereltél újra egybe minket, hogy ismét gazdagon megáldj bennünket. Istenünk, rád van szükségünk minden helyzetben, könyörülj rajtunk, hogy fontosnak tartsuk a veled való kapcsolatot, annak ápolását, szorosabbra vonását, hogy a te szövetséged tagjaiként megtartassunk általad. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg kiáltásunkat, és áld meg a mi mai együttlétünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek üzenetét, amint ez írva található a Máté evangéliumában az 5. rész 9. versében. Felolvasom Isten igéjét a Máté evangéliumából, az 5. rész 9. verséből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Az újfordítás szerint boldogok a békességet teremtők, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, számomra egy rendkívüli nap ez, mert Isten kegyelméből megérhettem, hogy köztetek szolgálhattam 30 éven keresztül. Ez már a 31. év első vasárnapja, amikor hirdethetem Isten igéjét, a megbékélés üzenetét köztetek. Igen, Isten ad ilyen kegyelmi pillanatokat az életünkben azért, hogy azt a boldogságot, ami tőle ered, mindegyre szinten tartsa a mi életünkben. Testvérek, ma a hegyi beszédnek egy nagyon ismerős mondatát halljuk, a Jézus által mondott boldog mondások sorában a 7. Ez úgy hangzik, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Vagy boldogok, ahogy az eredeti görög szöveg pontosabb fordítása visszaadja, boldogok a békességet teremtők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Testvérek, ha azt mondjuk, hogy a boldogság utáni vágy bele van kódolva a géneinkbe, nem mondunk ezzel semmi újat, hisz minden ember szeretne boldog lenni ezen a földön. És mégis annyi boldogtalan lélek csatangol a világország útján. Miért, kérdezhetnénk? Mi az oka sok-sok ember élet boldogtalanságának? Nyilván azért, mert nagyon sokan nem tudják, hogy hol van az igazi boldogság forrása. Gondolják sokan fiatal korban, hogyha találok egy hűséges, szerető szívű társat, akkor teljesen boldog leszek. És a sok-sok boldogtalan házasság ellent mond ennek. Mások azt gondolják, hogy ha találok egy jó munkahelyet, ha lesz egy biztos jövedelmem, egy anyagi biztonságot teremtek magamnak és a családomnak, akkor biztos, hogy teljes lesz a boldogságom. És látjuk, hogy nagyon sok dúsgazdag ember milyen nyomorultul éli az életét lelki értelemben, és nem egyszer el is dobja magától az életet. Testvérek, olyan kérdéseink vannak a boldogság téma körül, mint hogy mi tesz boldoggá? Vagy ki biztosítja számunkra a boldogságot? Vagy milyen helyzetben, milyen körülmények között érezhetem magamat egyáltalán boldognak? Testvérek, ezekre a kérdésekre, amint az előbb jeleztem, sokféle választ próbál adni magának az ember, és kiderül, hogyha ezt is, azt is, amazt is eléri, tovább tart a keresése. Mert nagyon sokszor kiderül, hogy nem jut el emberi erőfeszítés nyomán saját munkája, küzdelme nyomán nagyon sok ember nem jut el arra a teljességre, amit ő boldogságnak nevezhetne. Testvérek, nekünk keresztényeknek nagyon egyértelmű az, hogy a boldogságot nem lehet elképzelni, megvalósítani semmiképpen. A boldogság ős forrása Isten nélkül. Nekünk ez nagyon természetes és egyértelmű. Igen ám, de tele van a világ olyanokkal, akik nem ismerik ezt a boldogságot. akik nem is keresik Istennél ezt a boldogságot. Sőt, ha felajánlja valaki nekik ezt a drága lehetőséget, sokan elutasítják, mondván, hogy ez önállítás, hogy talán Isten nem is létezik, vagy ha netán létezik valami világszellemnek nevezett lény, akkor egyáltalán az nem befolyásolja a földi ember küzdelmeit, mindennapi életét. Talán, ha van is, eljut addig a gondolatig, mint Madács Imre, a nagy költőnk az ember tragédiájában, hogy a gép forog, az alkotó pihen, mint egy visszavonult a teremtés után, és magára hagyta mindenséget, hogy boldoguljon ebben a forgó mindenségben az ember. Most testvérek, mi a bibliai hitünk alapján mást vallunk. Mégpedig azt, hogy nekünk egy aktív Istenünk van. Nem olyan, aki visszahúzódott az ő fenséges dicsőségébe, bezárkózva, és hagyja, hogy itt próbáljuk ki a földi élet lehetőségei között mindazt, amit mi reménység szerint boldogságunk eléréséhez szükségesnek tartunk. Nem. Isten egy aktív Isten, sőt, egy édes atyánk nekünk, aki feltétlen szeretne minket olyan bizalmas közösségre vonni önmagával, mint az atya és a gyermeke, mint az édesanya és az ő magzata közötti szoros közösség. Testvérek, Isten nem csak megteremtett ezt a mindenséget, hanem nekünk adta a Bibliát azért, hogy legyen egy használati útmutató a kezünkben. Legyen egy olyan működési szabályzat, amihez igazodva elérhető számunkra az a boldogság, amire vágyunk. És nyilván ennek az alapja az a harmonikus együttműködés, amit mi a Teremtő Istenünkkel megvalósíthatunk, nem önerőből, hanem azáltal, hogy ő kezdeményezi ezt a velünk kötött szövetséget. Figyeljük meg, hogy nagyon ismert alapigénkben is, hogy hangsúlyozódik ki az, hogy kik a boldogok? Azok, akik a békesség teremtésén fáradoznak. Akik igyekeznek a békességre. Itt is aktív emberekről beszél Jézus. Nem olyanokról, akik a maguk bezárkózottságában, netán sértődöttségében, csalódottságában várják, hogy az a másik, aki megsértette őket, jöjjön már végre oda és kérjen bocsánatot, ajánlja fel a béke jobbot. Nem. Hanem azt mondja itt Jézus, hogy azok a boldogok, akik képesek kilépni önmagukból, akik elindulnak tudatosan békét teremteni, akik igyekeznek céltudatosan a békesség megvalósítására. Most testvérek, hogyan működik ez? Nézzük meg, hogy itt Jézus kihangsúlyozza, hogy azok boldogok, akik békességet teremtenek, mert ők neveztetnek Isten fiainak. Mi az alapkiindulás tehát? Az, hogy igazi békességük csak azoknak lehet, akik Isten gyermekeinek neveztetnek. Vagyis Isten fiainak mondatnak. Mások által. Nem úgy van az, hogy én kikiáltom a nagyvilágnak, hogy én Isten gyermeke vagyok. Ezt lehet akár ilyen nagy fellengzős, nagy mellényes kijelentéssel is közölni a világgal, de rögtön kiérződik az ilyen jellegű közlésből, hogy ebből teljesen hiányzik az alázat, hiányzik annak a tudata, hogy én nem önmagam erejéből lettem Isten gyermekévé, hanem mert Jézus Krisztus által Isten engem gyermekévé fogadott. Tehát az Isten gyermekség az alap. Ebből kiindulva juthatunk békességre egymással, ebből kiindulva lehetünk boldogok. Testvérek, az örökké valóságban a teremtés előtt Istennek egyetlen fia volt, az ő elsőszülöttje. És azért teremtette meg ezt a gyönyörű mindenséget benne az ember, hogy Jézus Krisztusnak legyenek testvérei, ennek az elsőszülött Isten fiúnak legyenek testvérei. És ezt Isten már eleve elhatározta, és ezért valósította meg a teremtés nagy művét. A Római Levél 8. részében, 29. versben fogalmazza ezt meg nagyon világosan Pál apostol, amikor azt mondja, hogy akiket előre ismert, azokat előre el is rendelte Isten, hogy az ő fia ábrázatához hasonlók legyenek. Hogy ő legyen az elsőszülött sok testvére között. Igen, akik az ő fia ábrázatához hasonlók, azok az ő testvére. Azok Isten gyermeke, azok Jézus Krisztus atya fiai. Viszont ahhoz, hogy Isten gyermeke légy, tőle kell megszületned. Mert egy gyermek attól a pillanattól nevezhető a szülei által gyermeknek, amikor megszületik. És nyilván ezért mondja János evangélista az első rész 12. versében, hogy akik befogadták őt, vagyis Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten fiaivá legyenek. Ők szólíthatják Istent atyuknak. Akik befogadták a fiút, azoknak hatalmat ad, mondja Károli, vagy újfordítás szerint még érthetőbb, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiai legyenek. Jogot adott arra nekik, hogy ők Isten atyuknak nevezzék. Ezért tanított Jézus így minket a mindennap mondandó imádságunkban, hogy így szólítsuk meg Istent, a láthatatlan fenséget, a mindenség gazdáját, hogy mi atyánk. Testvérek, a boldog mondások leírják sorban, hogy milyen tulajdonságai vannak Isten gyermekeinek. Lelki szegénység, akár a szelídség, akár az igazság utáni szomjúság, az irgalmasság, a tiszta szívűség, a békességre igyekvés, a háborúság közepette is megmaradni Isten szeretetében, ha szidalmaznak, háborgatnak, akkor se mondjatok átkot, hanem áldást, sorolhatnánk még, hogy mennyiféle isteni tulajdonságot nevez meg Jézus Krisztus a hegyi beszédben, ezek által lehetünk mi hasonlóvá a mi atyánkhoz. Mert ahogy egy gyermek sokszor hasonlít az édesapjához, vagy az édesanyjához, még a természetében is, nem csak külsejében, most így Isten azt szeretné, hogy az ő megváltott gyermekei hasonlók legyenek természetben is ő hozzá. Ezért mondja Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Mert Jézus Krisztusba sűrítette bele Isten a maga természetét. Abba a hozzánk hasonló ember formájú megváltóba, akinek a tulajdonságait látva tudhatjuk, hogy milyenek Isten gyermekei. Mert ahogyan Jézus Krisztust a Szentírás már az Ószövetségben a békesség fejedelmének nevezte, vagy az Újszövetségben Pál apostol úgy fogalmaz az Efézusi levélben, ő a mi békességünk. Nos, ahogyan sugárzik ki Jézus Krisztusból bármilyen helyzetben az Isten békessége, így várja el Isten azt, hogy belőlünk is, Isten fogadott gyermekeiből ez a megnyugtató békesség sugározzék ki a környezetünkre. Miért nevezi Jézus a békességet teremtőket Isten gyermekeinek. Azért, mert maga Jézus Krisztus is, mint Isten elsőszülöttje, a legfontosabb feladatának éppen ezt tartotta, hogy békességet teremtsen. Azért jött ebbe a világba, hogy az elbukott ember, a bűneset következtében Isten szeretetéből kiesett embert megbékítse Istennel az ő teremtőjével. Hogy végezze ezt a megbékéltetési szolgálatot közöttünk. Ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz az Efézusi Levél második részében, hogy Jézus Krisztus lerontotta azt a közbevetett válaszfalat, ami oda került Isten és az ember közé. Az ellenségeskedést lerontotta az ő testével. Hogyan? Az ő halálában. Úgy, hogy felvitte a testében a keresztre azt a bűnt, ami válaszfal volt Isten és ember között, és ezt a bűnt a kereszten a halálba adta, megsemmisítette, lerontotta a válaszfalat. Pál a Kolossébeliekhez írt levél első részében mondja, hogy Isten ő általa békéltetett meg minket magával. Békessége szerezvén az ő keresztjének vére által. Ezért kiállt fel újongva Pál a Róma 5.1-ben, hogy megigazulván hitáltal békességünk van Istennek. Jézus Krisztus által. Megigazulván hitáltal békességünk van. Mi az első fő jele annak, hogy te megbékültél Istennel? Mi az első fő jele annak, hogy te békességben vagy a fele barátaiddal, meg önmagaddal? Az a felülről származó isteni nyugalom, ami körüllengi a te életedet, a te mindennapjaidat, a te természetedet, a te megnyilvánulásaidat. Hogy ott, ahol háborúság dúl, ha te megjelensz, mint Isten gyermeke, ott villámhárítóként fogsz működni. És tudsz arra háborús helyzetre olyan hatással lenni, hogy le tudnak csillapodni a háborgó felek a te közeledben. Igen, ezt a megbékéltetési szolgálatot bízta rejánk Isten. Igen, de kérdezhetnénk, hogy milyennek az ára. Mert Jézus milyen áron békéltetett ki minket Istennel? Azt mondja Pál apostol, hogy a kereszt árán, az ő vére árán. Micsoda borzalmas árat fizetett Isten fia Jézus Krisztus azért, hogy minket megbékéltessen a mi atyánkkal, a mi teremtőnkkel. Igen, részéről ennek az ára a kereszt és a vér. Ilyen nagy ára van a békesség teremtésnek. És ezért van az, testvérek, hogy ott, ahol Isten parancsát komolyan veszi egy-egy gyermeke, hogy elkezdi a békességteremtés misszióját végezni, ott nem mindig fognak tapsolni neki, nem mindig fognak örülni neki, és nem fogják mindig kitüntetni ezért a békességteremtő, közvetítő szolgálatért. Mert sokszor két háborús fél közé kell kényszerülnie. És lehet, hogy mindkét részről fog kapni egy-egy pofot. Ameddig végül rájönnek az egymásnak ugrott felek, hogy számukra is mégis a békesség útja lenne a legmegfelelőbb. Ezért mondja Jézus, és különös paradoxon ez, hogy én nem azért jöttem, hogy békességet hozzak ebbe a világba, hanem hogy fegyvert, mondja a Máté evangéliumot. Mert azt mondja, hogy ellenséges szerzek apa és fia, anya és lánya, anyós és menye között. És ellenséged lesz a te házad népe is az én nevemért. Mert ha te megbékéltél Istennel, fölvállalod Krisztus, az ő természetét, akkor előbb-utóbb ki fogsz lógni a sorból. Előbb-utóbb feltűnik a háborúskodó, gyűlölködő, haragtartó természetű világban a te másságod, és ez irritálni fogja a környezetet. És ezért van az, testvérek, hogy Jézus Krisztust keresztre szegezték azért, mert ő meg akart mindenkit békéltetni Istennel. Ott voltak a farizeusok, írástudók Jézus Krisztus keresztje alatt. Látták, hogy milyen természetű az, akit ők a keresztre szegeztek. Hogy még a kereszten is tudott bocsánatért imádkozni az ellenségeiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És ez kikre vonatkozott? Azokra, akik keresztre szegeztették és szegezték. Az ítélet meghozóira és az ítélet végrehajtóira is vonatkozott Jézusnak ez a kérés. Tehát a farizeusokért, írástudókért, főpapokért is bocsánatot kért Istentől, a római katonákért is, akik végrehajtották az ítélet. És miközben egyesek gunyolódtak ezzel a békesség teremtő Krisztussal, aközben a kereszt alatt álló pogány, a római százados, a háborúhoz, vérhez, gyilkossághoz szokott durva katonaember felismeri, hogy ebben a békesség teremtőben nem más szenved ott a kereszten, mint maga az Isten fia. Bizony, ez az Isten fia volt. Ilyen módon teremtett Jézus Krisztus békességet, hogy közben keresztre szegezték. És miközben kiadja a lelkét, a közben tovább imádkozik azért a békességért, ami még mindig hiányzik azokból, akik a kereszt alatt is képesek őt gúnyolni. Igen, ilyen messze tud elmenni a jézusi szeretet azért, hogy békességet teremtsen közöttünk. És testvérek, Jézus Krisztusnak mindig ez volt a fő célja, hogy az embert előbb Istennel békéltesse meg. És ha ez megtörténik, akkor az Istennel megbékült ember biztosan meg fog tudni békülni a fele barátjával is. Emlékszünk, hogy Jézushoz egyszer oda jön valaki, és azt mondja, hogy Uram, szólj az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Azt jelenti, hogy két testvér között feszült volt a viszony az örökség miatt, mert nem osztották meg helyesen. És azt kérte az egyik Jézustól, hogy ő legyen a döntő bíró, a megbékítő közöttük. És Jézus azt kérdezi, hogy ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá közöttetek? Ő elsősorban nem azért jött, hogy két embert megbékítsen egymással, hanem hogy az akár örökség fölött vitatkozó és veszekedő feleket is elő megbékítse Istennel. Mert ez a garancia arra, hogy aztán meg fognak békülni egymással. És ezért nem spórolhatjuk le, testvérek, ezt az Istentől kapott békességteremtő szolgálatot. Ezért hívja fel a figyelmünket Pál apostol arra a korintusiakhoz írt levélben, hogy reánk bízta Isten a békéltetés szolgálatát. És ez nem könnyű dolog. Sokszor kereszt és vér az ára ennek. Elmondtam én valamikor itt a gyülekezet előtt, most nem akarom részletezni, csak utalok rá, hogy korábbi gyülekezeti szolgálatom idején két szomszéd asszonyról fedeztem fel, hogy évek óta haragban voltak, valami semmiségért. És bizony nem volt könnyű közbejárni köztük, rászántam ott egy jó órát, addig győzködtem, unszoltam őket a megbékélésre, amíg aztán végül egyik hajlandó volt nagy nehezen, úgyhogy szinte hátulról lögdöstem meg, karon fogtam és húztam magam után, hogy menjünk már rá szomszéd asszonyhoz, mert ő hajlandó megbékélni, hogyha átmegy. Aztán sikerült, és nagy boldogan egymás nyakába borultak sírva, kérdezve, hogy hogy is tudtunk mi 6 évig így élni egymás mellett két tő szomszéd. Testvérek, a megbékéltetés szolgálata áldozattal jár. Nem csak időt meg energiát kell befektetni. Lehet, hogy a végén kikosaraznak, vagy lehet, hogy elzavarnak, vagy lehet, hogy átszegeznek, mint Jézus. És mégis ezt kell fölvállalni ebben a háborúskodó világban, mert másként soha nem lesz békességünk egymás között. Miért van annyi feszültség, annyi meg nem értés, annyi egymásnak ugrás családokon belül? Miért van annyi széthúzás, baráti közösségekben? Miért van annyi széthúzás gyülekezetekben, keresztény gyülekezetekben? Miért van annyi meg nem értés munkahelyi közösségekben, munkatársak között? Miért van annyi irigység, áskálódás? Most testvérek, ezért, mert nagyon sok ember csak hall Istenről, tud Istenről, de nem békült meg végérvényesen Jézus Krisztus keresztje és vére árán Istennel. Mert ha felfogná minden ember, hogy milyen súlya van ennek a megbékélésnek, hogy ez a Jézus életébe került, akkor komolyabban venné minden ember a megbékélés feladatát, szolgálatát. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. részének 14. verse, hogy törekedjetek minden emberrel a békességre. Persze tudjuk, hogy nem mindig működik ez minden emberrel. Mert van, aki visszautasítja a béke jobbot. De testvérek, ha ma visszautasítja, lehet, hogy holnap már nem utasítja vissza. Nekem volt már ilyen tapasztalatom. Szintén a korábbi gyülekezetben, hogy jó ideig haragudott egyik szomszédom reám. Hát okkal, ok nélkül. A lényeg az, hogy én köszöntem neki, hosszú időn keresztül soha nem fogadta köszönésen, hogy mindig elfordította a fejét. A faluban már kérdezték, hát tiszteltes úr, hát meddig köszön még az illetőnek? Hát mondom, addig, ameddig nem fogadja a köszönésemet. És végül fogadta, és végül megenyhült, és megbékült. Testvérek, ezért föl kell vállalni akár azt a rizikót is, hogy a másik visszautasít, vagy elfordítja a fejét, vagy elküld melegebb éghajlatra. Te akkor se add fel a megbékélésre vonatkozó szándékodat. Ezt a béketeremtő igyekezetedet. Mert ez fogja igazolni a világ előtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Testvérek, a balkáni háború idején történt sok-sok dráma. Egyik közül le az, hogy Boszniában, a Mostar nevű városban lerombolták a horvát seregek azt a hidat, amit Öreg Kidnak neveznek, azért, mert a 16. században épült, 1560-as években ez a híd. A Neretva folyó fölött, annak két partját köti össze, ma is egy turisztikai látványosság, azért mondom, hogy ma is, mert noha 1993-ban a horvát hadsereg lebombázta ezt a hidat, de 2004-ben sikerült újra építeni, és újra átadni a forgalomnak, és ez köti össze a Neretva folyó két partját. Egyik partján élnek többségében a bosnyákok, a túlsó oldalon pedig horvátok, és ez a híd a korábbi Jugoszláviában is a barátság és az országban élő népek egyen rangusságának a szimbóluma volt, és ezért nem tudták elhinni, felfogni a bosnyákok, hogy az a híd, ami évszázadok óta állt és szolgálta a nemzetek barátságát, az a híd egyáltalán elpusztulhat, hogy hogy vetemedhet valaki egyáltalán arra, hogy felrobbantsa azt a hidat. Ez a híd azért is érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a híres festőművészünk Csontvári Kostka Tivadar 1903-ban megfestette ezt a hidat, ennek a környékét, gyönyörű festmény, a Pécsi Múzeum őrzi ezt a festményt. Testvérek, igen, a békesség hídjának is lehetne nevezni ezt az öreg hidat. És hány ilyen helyzetben nevezhetnénk a megbékélés hídjának azt az összekötő lehetőséget, ahol egyik partról át lehet jutni a másik partra, ahol egyik embertől el lehet jutni a másik emberig, ahol egyik szívtől híd épül a másik szívig. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség szava a sálom, ismerős ugye ez a héber nyelvből, ez a békét jelenti. De pontosan mit is jelent ez a héber kifejezés, hogy sálom? Szövetség a felek között. Olyan szövetség viszont, ami lehetővé teszi a nyugodt életet, a mindennapi létezés jó létét biztosítja. Amikor összhangban van Istennel, természettel, embertársaival és önmagával az ember. Ezt jelenti az ószövetségi sálom. Az újszövetségi békesség kifejezés a görög szó az eiró, ez pedig azt jelenti ez a görög ige, az eiró, hogy egymással újra beszélgetni. Egymással újra beszélgetni. Újra szóvá áll két olyan fél, akik között megszakadt a kommunikáció. Nos, ezt akarja előmozdítani Isten Jézus Krisztus által, ezért helyezi újra a szívünkre ezt a hetedik boldog mondást, amit nagyon ismerünk, de olyan nehezen tudunk igazán gyakorlatba ültetni. Boldogok a békességet teremtők, a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak neveztetnek, vagyis mások által. Testvérek, ez lenne a mi életünk legnagyobb kitüntetése és öröme, hogyha mások azt mondanák, ez a keresztény asszony testvér, ez a keresztény férfi testvér, ez az Isten gyermeke. Mert látszik, hogy a békesség teremtésén fáradozik, megjelenésével, szavaival, igyekezetével, szolgálatával, derűjével, mosolyával, simogatásával, akár ölelésével is. Ilyen gyermekeivé szeretné Isten tenni mindnyájunk életét. Azért, hogy mi is boldogoknak mondathassunk. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 477-es énekünk első versét. 477-es énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Áldott légy Istenünk, édesatyánk, hogy te nem törődtél bele a bűnesedbe, annak nyomorúságos következményeibe, amelyek rá zuhantak a bukott emberre. Köszönjük, hogy elküldted a békesség fejedelmét, Jézus Krisztust, aki elvégezte köztünk a megbékéltetés szolgálatát, aminek nagy árát a kereszten fizette ki, és ezt tudatosan fölvállalta. Ebből is láthatjuk, hogy milyen nagy dolog a megbékélés, milyen sokba kerül. Istenünk, bocsáss meg, hogy sokszor vonakodunk éppen emiatt, mert sokba kerül a megbékéltetés szolgálatától. A békesség teremtésre való igyekvéstől. Könyörülj rajtunk, Urunk, és tégy minket a te békességed eszközévé. Úgy, mint Isten megváltott gyermekei, akik már tudjuk, hogy miért is szólítunk téged atyánknak. Azért, mert Jézus Krisztus testvérei lehettünk. Azáltal, hogy minket is befogadtál, hogy megigazulásunk által békességünk lehet veled, és békességünk lehet egymással. Istenünk, ebben a háborús világban tégy minket úgy a békesség eszközeivé, a magunk kicsiny körében, hogy rajtunk kezdődjék el mindig a békesség. Belőlünk induljon ki, és hogy örülni tudjunk annak, hogy helyeztél mellénk embereket. Akkor is, ha sokszor olyan nehéz egymás furcsa természetét elhordozni, elviselni. Mi hiszük, hogy a te szereteted akkor is át tudja hidalni azt a sokféle különbözőséget, ellentétet, ami ott van két különböző emberi lény között. Istenünk, köszönjük, hogy van hatalmad a békességteremtést megvalósítani, akár általunk is, a mi környezetünkben. Urunk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas, gyógyító hatalmaddal érintsd meg őket. Könyörülj azokon, Urunk, akik nem tudták elosztani a földi örökséget, és ezért haragban vannak. Békítsd meg elsősorban önmagaddal őket, hogy utána tudjanak megbékülni egymással is. Urunk, köszönjük neked, hogy rábízhatjuk gyermekeinket, unokákat, következő nemzedék tagjait, hogy ők is ismerjék meg azt a békességet, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba. Urunk, köszönjük, hogy a te áldásodat kérhetjük életünk további részére, hétköznapjainkra. Köszönjük a te jelenlétedet, amit ígérsz ezután is nekünk. Hadd imádkozzunk, Urunk, a gyászoló testvérekért is, különösen azért a két családért, ahol az elmúlt héten temetés volt. Légy irgalmas hozzájuk, vigasztaló szeretettel erősítsd, és a feltámadás reménységével bátorítsd őket. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és elfogadod a mi hálaadásunkat és kérésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy az elmúlt hónap folyamán az AXA ház részére gyűlt adományokból 3000 lejt tudtunk átutalni az AXA ház árva gyermekeinek a támogatására. Most február hónapban a püspökségről érkezett kérés alapján hirdettem, hogy egy Fekete Gizella nevű tanárnő leukémiás beteg részére szeretnénk gyűjteni újra adományokat. Évek ezelőtt gyűjtöttünk már részére, 460 000 dollárba került az akkori kezelése, amit Izraelben végeztek sikeresen, úgyhogy egy jó ideig nem volt gondja, de most kiújult a betegsége, újabb kezelésre szorult Tel Avivban, ahol egy világpremiernek számító új kezelésben fogják részesíteni, ami 100 000 dollárba került. És ahogyan annak idején összegyűlt a 460 000 dollár, hisszük, hogy most a 100 000 dollár is össze fog gyűlni, és ennek támogatásában mi is szeretnénk részt venni. Testvérek, kedden két temetés volt gyülekezetünk közösségében. Kutasi Amália életének 86. évében hunyt el az Anina utca 1 szám alatt, gyászolja őt két lánya, három unokája, testvére és további hozzá tartozói. Ugyancsak kedden kísértük utolsó útjára gyülekezetünk közösségéből özvegy Kerekes Erzsébet asszony testvérünket, aki életének 74. évében hunyt el a Kenyérmező utca 20 szám alatt. Gyászolja őt három lánya, veje, hat unokája, testvére és további hozzá tartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének a vigasztalását a gyászoló testvérek részére. Megjött az Üzenet című újság, akik erre az évre megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Most folytassuk együttlétünket, testvérek, énekelve a 477-es éneknek a harmadik versét. 477-es ének harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Halljuk meg, testvérek, a mi hitünket, elmondva a Heidelbergi KT kérdésének, első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük, testvérek, a 254B jelzési ének első versét. 254B jelzési ének első versét énekeljük fennálló énekül. Erős várunk, nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.